Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
Itt a Hetes stúdió rendkívüli kiadása, a budapesti büszkeség napi felvonulásról jelentkezünk, és erről számolunk be, tudósítóink a helyszínről jelentkeznek, Vásárhelyi Mária, Fodor Tamás és Bolgár György, akivel innen a stúdióban kommentáljuk az eseményeket. Dési János vagyok. Most úgy néz ki, hogy már az Erzsébet hídon van a tömeg eleje. Kemény Dani kollégánk fölmászott a szoborig, a Gellért szoborig, és onnan fényképezte le a hidat. Szerintem ezt mindjárt a Facebook oldalunkon is megosztjuk. Hát az látszik, hogy ezen a képen mondjuk a tömeg az a második pillérnél, vagy hogy hívják ezt, kapunál van az Erzsébet hídon, és onnan, ameddig a szem el tud látni, mert utána megtörik egy kicsit a Szabad Sajtó utca és a Kossuth Lajos utca, teljesen tele van az Erzsébet híd emberekkel, és az előbb még azt mondták kollégáink, hogy még a menet vége még mindig az Asztúria környékén van.
Deák tér
Asztúria környékén vannak, úgyhogy úgy tűnik, hogy minden idők legnagyobb budapesti Pride-ját sikerült összehozni a Orbán Viktor segítségével. Kétségkívül a São Paulo-i 5 milliós még nem hiszem, hogy elértük, de lélekszámarányosan
hát lehet, hogy elhívja a Bolsonaro-t, és akkor talán sikerül,
aki
nem?
Követségre szokott menekülni a kávéfőzével. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan lesznek. Beszéltünk már arról az előbb, hogy marad-e egy ilyennek politikai hatása vajon? Tehát, hogy ez egyszeri dolog, vagy aztán ez olyan látványos dolog, olyan önbizalmat ad, hogy a hatása tovább megy, mint június 28-a.
Hát egy rendező színész sokkal jobban fel tudja mérni ennek az egész színjátéknak a hatását, következményét.
Igen, hát általában úgy szokott lenni, hogy a sikere a dolgoknak természetesen függ attól, amit látunk a színpadon, de függ attól a hőmérséklettől, ami a nézőtéren van.
Hype-tól.
Igen, nem csak a hype-tól. Szóval attól, hogy az ember hogy érzi magát, mennyire ért egyet valamivel, és ezt mennyire tudja átadni a többieknek, akik éppen nincsenek ott. Tehát ezt lehet tudni, hogy amikor egy előadás megszületik, egy premierje van, akkor egy pillanat alatt elterjed a híre, hogy ezt érdemes-e megnézni, vagy nem. Mellé álljunk, vagy ne álljunk. Vegyünk rá jegyet, vagy nem. Na most ez természetesen a politikában áttételesen kell érteni. És valóban hasonlít, mert az eredményt azt nem feltétlenül a közvélemény kutatások fogják megmutatni, hanem meg fogják mutatni áprilisban az, hogy mire emlékszünk. Ha jó dolgokra emlékszünk azzal kapcsolatban, ami az uralkodó párt, hol van itt párt, tehát az uralkodó hoztály, uralkodók ellen történik, akkor bizony nem tétovázunk odahúzni az X-et, amit akkor majd el fogunk dönteni, hogy melyikhez.
Szóval szerintem ezeknek a dolgoknak lehet, hogy van mindig egy ilyen önbizalom erősítő már az ellenzéki közeg számára, hogy mégse vagyunk mi annyira nyomorultak, mégsem igaz az, hogy nagyon kevesen vagyunk, még sincs az, hogy nem vagyunk, mert hát minden ellenszél és ijeszgetés ellenére ilyen sokan össze tudnak jönni. Az egyébként milyen érdekes, hogy hányszor lamentálunk azon, hogy milyenek az emberek, meg mindenbe beletörődnek, meg mint a birkák, meg mit tudja, micsoda, és akkor időnként kiderül, hogy nyilván nagy ország, sok ember van benne, de hogy hát nem, akárhogy fenyegettek mindennel, büntetéssel, leüzésszel, össze tud állni nagyon sok tízezer, százezer ember, és vonulni tud
csinálni. Érdekes, hogy éppen ma jelent meg a 444-en egy hosszú interjú Spiró Gyurival, amiben többek között arról beszél, hogy furcsa és meglepő módon épp a rendszerváltás után kezdett egyre jobban elterjedni Magyarországon a szovjet mentalitás. A társadalomnak az a mentalitása, hogy hát belenyugszunk, elfogadjuk, miközben a Kádár rendszerben természetesen nem nyíltan, de volt valami ellenállás, volt valami csak azért is. Most meg valahogy úgy egyre többen nyugodtak bele, egyre több helyen, egyre több mindenben. És igaz, de azért persze ő is egy kicsit nyitva hagyta ezt a lehetőséget, De közben ez a mai délután is azt mutatja, hogy van ezzel párhuzamosan, és talán emiatt is, hogy ez a mentalitás terjedőben volt, és egyre többen lemondóan néztek arra, hogy mi történhet ebben az országban, hát ez hogy lehet? És mégis, hát akkor fogadjuk el. Egyszer csak kialakul egy olyan helyzet, amikor azt mondja egyre több ember, hogy nem tűrjük tovább, ez nem lehet. És még csak nem is kell az öklüket rázniuk ahhoz, hogy dühösen felvonuljanak, hanem lehet nevetve, mosolyogva, vidáman, és megmutatni, hogy itt vagyunk, ide figyelj, Orbán remekül megágyazott ennek a hangulatnak, és éppen ezért én is úgy gondolom, hogy ez nem egy egyszeri Pride lesz, még ha a legnagyobb is. Akkor sem ez a lényeg benne, hanem egy olyan esemény, ami több napos, vagy akár több hetes fenyegetéssel, figyelmeztetéssel és az érzelmek felkorbácsolásával adott helyet és lehetőséget arra, hogy egyre több ember megmutassa, hogy nem értünk egyet. Mi szabadságot, normális Magyarországot akarunk, ezért megyünk normálisan végig a budapesti utcákon.
Igen, de jó bocsánat, csak Váradi Juli kollégánk van itt a felvonulásról. Szia, Juli!
Szevasztok. Remélem, hogy hallani fogtok. Elképesztően kedves kiabálások, éneklések, zenélés folyik körülöttem. Tényleg egy hihetetlen, vidám, kedves, jó tüntetés. Olyan, amin az ember nem érzi azt, hogy itt végtelen lelkesre az emberek vannak, ám, hogy összefognak. Ezek az emberek bírják egymást, mert nagyjából ugyanazt gondolják. Én még életemben ennyi embert a pesti utcákon nem láttam, egész komolyan. Most már elég régóta gyalogolunk, most érkeztünk a nem felszabva, hanem Ferenciek terére, és itt van mellettem például Elzbíró Zoltán, aki hajlandó mondani két mondatot arról, hogy ő látja ezt a tüntetést, ha ez még beleférnek.
Sőt, persze.
Neki, jó?
Köszönöm szépen.
Köszöntöm a Klubrádió hallgatóit. Az az igazság, hogy nem vagyunk egy notórikus felvonuló, bár elég sok tüntetésen vettem részt, de nem emlékszem, hogy bármikor is ennyien és ilyen békésen tüntettek volna, úgyhogy nagyon lenyűgöző az a lelkesedés és az a számossága, hogy itt van.
Te egyébként voltál már Pride-on, vagy ez az első?
Még annyit akarnék elmondani, hogy a vége ennek a sikításnak itt mellettem, az örömordításnak, hogy volt egy nagyon érdekes jelenet az előbb. Valószínűleg egy ilyen vármegye, vagy hány vármegye, valami sok vármegyés ember Trump öltönyben. 9 rendőrrel volt körülvéve, őt nagyon megnézték, nehogy bántsuk őt, de hát ő se tudott bántani senkit ennek megfelelően. Ezzel csak jelezni akartam, hogy milyen itt a hangulat.
De egyébként tényleg van jele bármi ezeknek a nácicskáknak, akik itt nagy szájjal fenyegetőztek? Vagy ez?
Nem. Egyetlen egy ilyen embert én nem látok. Azt az egyet láttam, mondom, 9 rendőrrel körülvéve. Csak felszabadult, békés, kedves emberek vonulnak. Ez például nagyon jellemző az, hogy az előtt egy mentőautó vonult át. Mindenki megtapsolta a mentőautót, és természetesen utat engedett neki. Hogyha az erkélyen meglátnak valakit, aki integet, akkor harsány nevetéssel és kedvesen visszaintegetne. Tehát látszik, hogy felszabadult azok tüntetők, akik valószínűleg sok minden miatt jöttek el, de most épp az Erzsébet híd felé gyalogolunk, ellentétben az eredeti elképzeléssel a Szabadság híddal, mert hát az ugye a vármegyéseké. Mi meg az Erzsébet hídra vonulunk.
Tegyük fel, hogy Szentkirályi Alexandra kimegy erre a tüntetésre, meg tudna botránkozni?
Hogyha valaki kimenne?
Nem, Szentkirályi Alexandra valaki? Szentkirályi. Ja. Tudod, az egy olyan nagyon érzékeny lelkű hölgy.
Igen, hát nem tudom, hogy így tudna így csinálni Szentkirályi Alexandra, mert lehet, hogy észre sem vennék, olyan rengetegen vannak, talán meg se ismernék szegény. Úgyhogy nem, azt gondolom, hogy nem jött el, mert nem akarja, hogy nem rá figyeljenek. Ki tudja.
Aha. Közben nézzük a közvetítéseket, és a tudósítóink is jelentenek. Az Erzsébet híd, Budai, tehát körülbelül a Rudasfürdő mögött van a tömeg eleje. A vége pedig, azt nem is lehet látni, az valahol még a Kossuth-Lajos utca Asztúria magasságában van, és az Erzsébet híd faltól falig, vagy korlától korlátig színültig tele van emberekkel.
Ezt én is látom, alig lehet átmenni. Hát a Városháza téren egy kicsit nem kaptam levegőt, volt olyan pillanat. Úgyhogy azt nem mondom, hogy pánikba estem, de közel jártam hozzá, mert annyian vettek körül.
Aha. Hát köszönjük szépen Váradi Julinak ezt a gyors helyszíni tudósítást, és szerintem még lesz idő, hogy a mai fölvonulás során beszéljünk. Okay. Jó, vigyázz magadra.
Hívjatok, hogyha úgy látjátok.
Oké, szóljál te is, ha bármit. Így legyen, köszönjük szépen. Mi pedig itt a stúdióban Vásárhelyi Máriával, Fodor Tamással és Bolgár Györggyel továbbra is beszélgetünk, Dési János vagyok, Tamás.
Részben a Spiróról elmondottakat. Gyuri az írásaiban elég pessimista szokott lenni, már a Spiró, de alapvetően ő egy derülátó ember, sok tekintetben. De ha már a művészetnél tartunk, és az előbb Bolgár György kérdezte tőlem, ugye, hogy színházilag, nem csak színházilag, szóval azért a magyar kulturális hagyományban, művészeti hagyományban óriási, hivatkozási alap van. Hát ha semmi másra, de az, hogy a forradalom leverése után, 48-as forradalom leverése után, hogy a Vörös Martinok mégiscsak egy csomó rossz éjszakája után azért olyan versei születtek, amikben pontosan tud válaszolni erre a hangulatra, erre az életérzésre. Csak elég a gondolatok a könyvtárban erre utalni, amikor az van, ugye, hogy testvérén vannak számos milliók, én védem őket, ez nagyon fontos, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz, ez az, miért küzdeni. Ugye, tehát csüggedni nem szabad. Na most ez azért a tudatunkban benne van. Most nem csak a
miénkben még, igen. Is.
De
ők legalább kimentek például erre a mai generációs.
Egész biztos, hogy ha nem a modern költök, igen, akkor legalább Vörös Martit, legalább a 19. századot valamilyen módon az iskolákba beléverték, talán ezt a verset nem, de azért Vörös Martit legalább az utcáról lehet, és ment már a Vörös Marti utcáról. De szóval, hogy ezek azért valamilyen tudósítást adnak arról, hogy milyen, amikor érzem, hogy testvérim vannak. Hát nem elég a szabadság, ugye egyenlőség, testvériség. A testvériségnek nagyon nagy
ereje van. Érezni kell, a testi közelséget is hozzá.
Közben azt mondja Gözsi Kati, hogy a Deák térről most indult el az utolsó ilyen kamion, ami vezeti a tömeget, és mennek mögötte, miközben az eleje az már a Rudasfürdőt, tehát átmentek a, hogy van az ott, Kossuth-Lajos utca, Szabadsajtó utca, Erzsébet híd, ami azért egy elég széles dolog, akkor ott ugye a Gellért szobor alatt lejöttek, és most már ott a budai oldalon mennek az emberek, tehát a így irányba mondjuk az, mit mondjunk, az
Rudas és
Gellért tér irányába, így van, és onnan mennek akkor, és színültik tele van, a hídon, ahol azért összetömörülnek az emberek, meg ott egybe látott, hát egészen.
Na most látjuk fölülről egy kicsit, hogy talán a Gellért
Kovács Zoltán államtitkár elhíresült megjegyzésére, hogy na és sikerült? Igen, sikerült.
És hát még az előzőekhez kapcsolódva, szóval ez az érzelmi megerősítés, amit egy ilyen tömegnek a látványa okoz, ez biztos, hogy nagyon sokat számít, tehát azokat, akik bizonytalankodnak, hogy most tulajdonképpen mi is az igazság ebben az ügyben, vagy melyik a jó oldal, azok számára szerintem ez egy nagyon fontos üzenet, ez ugyanolyan, mint mondhatjuk azt is, hogy egy ilyen utánfutó hatása, ami a közvéleménybe érvényesül, tehát ha azt látják, hogy egy bizonyos vélemény vagy igazság mellett nagyon sokan állnak, akkor ahhoz próbálnak felzárkozni, mert senki nem szeret kisebbségben lenni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos üzenet, és pont az jutott eszembe, hogy gondoljunk saját magunkra, hogy amikor láttuk a békemeneteket, ahova azért tudjuk, hogy milyen elképesztő szervezés után jött össze az a tömeg, amit egyébként ehhez hozzá mérni se lehet, ez annyival több ember, de azért ismerjük el, hogy rossz hatással volt ránk, amikor azt láttuk, hogy hogy tízezrek vonulnak Bajer Zsolt
még akkor is
Bencsik,
azt láttuk, hogy autóbuszok szádai parkolnak a Rákóczi úton, Szandrási úton, a rakpartokon, akkor is
persze,
itt voltak.
Hogy fizettek is érte, tehát nem volt számunkra jó látvány, finoman szólva. Ettől meg, hát én szívesen elismerem, hogy nagyon jól érzem magam, még így is, hogy nem tudok ott lenni, de hát egyfajta bizakodás, meg megerősítést ad.
Hát nem tudsz ott lenni, mert itt vagy velünk.
Igen.
Ami egyébként...
Lélekben ott vagyunk.
Hogy ti nagy hősök vagytok, hogy itt vagytok velünk, mert mikor szerveztük ezt a műsort, nagyon sok embert felhívtunk, és mindenki azt mondta, hogy hát ő menetelni fog. És ti voltatok azok, akik vállaltátok, hogy mint az Emil és a detektívekben a Kisked a központban ültök, és
vállaltuk a veszélyt.
Vállaltuk a veszélyt, hogy lemaradunk.
És nem is fotelban ülünk, ugye, mint a fotelforradon.
Nem.
Kemény széken.
Hát nektek se könnyű. De tényleg köszönöm szépen, hogy ezt vállaltátok. Azt néztem, hogy kik azok, akik a, hát nem is tudom, beszédmondók, vagy valami ilyesminek nevezték őket, szóval nem fölszól.
Beszédmondó, igen, érdekes módon, nem konferencié, nem tudom, beszédmondó, nem szónok, ez nagyon jó.
Hogy, amit már említettem, Hernáti Judit, Wolf Kati, Pogány Judit például, és az a Niku Stefanát, aki az Európai Parlament alelnöke, aki tegnap ott volt Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján is, nem tudom, hogy néztétek-e, és aki a hozzászólását magyarul kezdte.
Igen.
Mondta, hogy bocsánat, hogy ő egy erdélyi román, talán Brassóból, azt mondta, és egy kicsit tud magyarul, és ahhoz képest szép magyarsággal köszönt, ami azt hiszem, hogy egy nagyon komoly gesztus. Nem? De hát, hogy a világ milyen sokszínű, és milyen. Most így a vonulások folynak.
Nikolai Stefanuca.
Stefanuca, bocsánat, Stefanuca. Igen, próbáltam tegnap megjegyezni. Stefanuta, nem?
Hát én a T alatt látok egy kis, amitől talán ca. De
jó, akkor...
De a Józsa Márti biztos.
Józsa Márti biztos tudja, akkor most jöjjön a Józsa Márti, készített egy interjút dr. Máriással. Dr. Máriás az, aki tudja, hogy ez a jó festő és zenész, az akkor még Magyarországnál szabadabb Jugoszláviában nőtt fel, ahol nem volt jellemző a homofóbia. Magyarországon nyomasztja, hogy ma már a szexualitás mellett mindenbe, például a művészi szabadság kérdéseibe is megpróbál beleszólni a politika, a kormány politika. Többek között erről beszélt Józsa Mártának, akkor most hallgassuk meg ezt az interjút, és közben azt tudjuk, hogy a tömeg nagyjából ezekben a percekben indult el, mármint hogy a vége a Deák térről, az eleje pedig már ott a Gellért tér felé halad, egész közel a Gellért térhez.
Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Dr. Máriás festőművésszel, íróval, zenésszel beszélgetek ebből az alkalomból, a Pride napja alkalmából. Szia!
Szia, szia!
Te ugye az akkor a Magyarországnál jóval szabadabb Jugoszláviában nőttél fel. Ott egyébként emlékszel arra, hogy volt-e homofóbia, vagy abból a szempontból is szabadabb volt az ország?
Nem igen volt, és ebből nem csináltak soha kérdést. Volt egy bizonyos cenzúra, nyilván voltak dolgok, amelyekről nem lehetett beszélni, de ez nem tartozott közé, úgyhogy ez nem volt probléma.
Tehát neked voltak olyan meleg barátaid, akikről nyugodtan tudtál erről beszélni?
Hogyne, többek között a unokatestvérem is ebbe a csoportba tartozik, és hát nem azt mondom, hogy a világ legszabadabb közegének élte meg az egykori Jugoszláviát, azután már elhagyta az országot is, nyugatra költözött, de tulajdonképpen a mondjuk úgy, hogy elfogadható keretek között tudott működni, élni, és hát igazából nem volt, nem érte megszégyenítés.
Amikor Magyarországra kerültél, akkor ugye ennek az oka a háború, mint oly sokatok esetében, vagy nagyjából az egyik oka a háború, akkor éreztél-e Magyarországon valami szűkebb levegőt ebből a tekintetből?
Hát Magyarországon akkor még nagyon más volt a hangulat. Én azt gondolom, hogy sokkal szabadabb, nyitottabb volt bizonyos értelemben, és reménytelibb az egész közhangulat. Nyilván akkor is voltak stigmák, amelyek ilyen-olyan múltbéli fájdalmakra, problémákra, kirekesztésekre utalhatnak vissza, de más volt sokkal a hangulat. az, ahogy a mai napig fajult ez az egész kérdés, ahogy ez egy tulajdonképpen egy jó indulattal azt mondhatnám, hogy nevetséges, de hát igazából egyáltalán nem nevetséges, hanem egy szomorú és felháborító állapotot szült. Tehát, mint hogyha egy rossz tanítónéni, akiről tudjuk, hogy maga se tartja be a szabályokat, belépne a diákokhoz az osztályba, és mindenkit falhoz állítana valamilyen kitalált indokkal. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon mérgező és szerencsétlen helyzet. Hát nem tudom, nem annyira vidám a helyzet, és nem mutat annyira pozitív perspektívát pillanatnyilag.
Főként azért, mert politikai kérdés lett, én azt gondolom. Az a kérdés, hogy a szertágazó művészeti tevékenységedben, most függetlenül a homofóbiától, vagy az LMBTQ problémától, mennyire érzékeled, mennyire tapasztalod azt, hogy az állam mocskos keze mindenbe be akar nyúlni? Ugye téged most már a Facebook is cenzúrázott, bár az ugye nem az államtól függ, de hogy egyébként mennyire látod azt, hogy a művészi szabadságot az állam meg akarja folytani?
Hát ezt abszolút hétköznapi szinten megélem. Hát egyrészt minden múzeumból vagy állami nyilvános és egyéb helyszínről kiállítóként, sőt fellépőként ki vagyok tiltva, és hát ugyanakkor a Facebooknak is a túlságosan konformizált és az üzletet mindenek elébe helyező politikája és algoritmus rendszere, amely sokszor a másfajta gondolkodású képeket kiszűri, anélkül, hogy azokat tulajdonképpen etikai szempontból értelmezné, hanem egyszerűen minden témát lesöpör az asztalról, ami kicsit is problémásnak tűnhetne, csak azért, hogy egy ilyen cenzúrázott, lebutított változatban a profit-centric kusságot megtartsa, szóval ezt is egy borzasztó nagy problémát tartom, főleg azért, mert például nekem nagyon sokáig, éveken át egyfajta egyetlen párhuzamos megjelenési lehetőségem volt, és hát ma is jóformán a Facebook és még néhány közösségi médium, és hát ezeknek a fokozatos és egyre szigorúbb cenzúrázása ugyancsak egy nagyon szomorú és elgondolkodható és felháborító tényező.
Még nem cenzúrázunk a Klubrádiónál, úgyhogy meséld el azért két mondatban ezt a hitleres bambis képet, amit lealakott a Facebook, vagy letiltott.
Volt egy társadalmi szituáció, ugye, amelyben hát láthattuk, hogy egyre inkább fokozódik a gyűlölet és az őrület, a sok éves kétharmadokat hozó politikája, a minél nagyobb ellenségképgyártásnak a tradícióját folytatva, ugye egyre nagyobb és egyre őrültebb ellenségképeket gyártottak, és hát nyilván ez az átláthatósági és a vele párhuzamos törvények tulajdonképpen már egyfajta őrületnek az állapotát hozták. Megfestettem azt a képet, amikor hát cinikusan mosolyogva Hitler azt mondja Bambinak, hogy hát én csak vicceltem az átláthatósági törvényen, igazából meg akarom védeni a te szabadsági jogaidat, a te polgári jogaidat, nekem a civilek a legfontosabbak. Hát ugye ennél cinikusabbat nem nagyon tudok elképzelni, és ez nyilván, hogy a civilek, a polgárok, a szabadságjogokat képviselte az én képem, amelyik hát nyilván a hatalmat úgy állította be, mint a legelnyomóbb, vagy minden esetre kirekesztő, cinikus hatalmat. És hát ezt letiltotta a Facebook, de utána kitettem a letiltásnak a hírét, amit hát ilyen hírként a Meta megküldött, és azt is letiltotta. Tehát tulajdonképpen ez már egy ilyen orwelli változat, hogy akkor a cenzúrázásnak már a nyomát se szabad közzétenni, stb. Nagyon pozitívan éltem meg azt, hogy nagyon sok barátom, ismeretlen ember is beírt, és azt mondták, hogy tudták, hogy ez fog bekövetkezni, ezért lementették a képet. Át is küldték néhányan, hogy megmutassák, hogy sokan lájkolták, hogy érdeklődtek iránta, vagy hogy tetszett nekik, és nagyon együttértettek vele, úgyhogy hát annak ellenére, hogy történt egy ilyen letiltás, mégis valahol 24 órán át körülbelül kint volt a kép, és hát mégis nagyon sokakhoz eljutott, tehát sok ezer emberhez, ráadásul 2-3 portál ki is emelte, de hát ott is azóta elérhetetlenné vált a kép. Hát ez van.
Meg vagy elégedve így lelkileg a meleg szervezetekkel, a civilekkel és a főpolgármesteri hivatalnal, hogy ma mégiscsak ellenállnak és elindítják ezt a menetet?
Hát hogyne, persze. Karácsony Gergelyt nagyon szeretem, és örülök, hogy függetlenül attól, hogy én hogy milyennek értékelem az ő munkásságát, hogy emellett még egy ilyen bátor gesztust meg mert lépni, mert nyilván a tiltások, a szigorításoknak nem mindig könnyű ellenállni, ugye komfortosabb valahogy megvárni azt, hogy hát ha majd valahogy elmúlnak ezek a feszültségek, de nem fognak elmúlni, mert ha egyet meglépnek, akkor utána még egyet fognak, és ez egyre rosszabb lesz, és hát azt viszont, azt a régi mentalitást, hogy majd csak valahogy túléljük az életünket ahelyett, hogy élnénk, azt nagyon nem szeretnénk viszont látni, tehát nem akarunk diktatúrában élni, hanem szeretnénk normális, szabad életet élni.
És megfőni se akarunk, mint a béka a meleg vízben.
Hát igen, úgyhogy szerintem legyünk bátrak, és kiabáljunk, és zajongjunk, és éljük boldogan az életeinket.
Mit üzensz azoknak, akik most ott sétálnak a Pride-on?
Kitartást kívánok nekik, és bátorságot, és ugyanakkor együttérzést a többi emberrel is, akik nem mertek esetleg kijönni, vagy más olyan csoportokhoz tartoznak, amelyek szintén figyelve vannak, vagy megfélemlítve. Tehát tulajdonképpen ők képviselik mindazokat, akik hát unszimpatikusak az úgymond olyan jellegű szigort előrevetítő rendszernek, amelyik hát alapvetően már csak Oroszországban létezik a környékünkben.
Dr. Máriás festőművész, író, zenész, nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad. Szia!
Köszönöm én is, sziasztok!
Szia!
Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Józsa Márta kollégám interjúját hallották, és most Bojár Iván András barátunkat kapcsoljuk, aki a tömeggel együtt felvonul. Szia!
Szervusztok, szia!
Merre jársz, mit látsz, és mit gondolsz erről az egész szép nagy felvonulásról?
Most vagyok a Rudasfürdő hátta mögött, tehát a Gellért rakparton indulunk, tartunk a Műegyetem rakpart irányába, most jöttünk le. Roskadásig tele emberekkel, de a Kossuth-Lajos utca is végtele emberekkel, tehát én nem tudom megbecsülni, hogy ez mennyi ember lehet, de nagyon-nagyon sok, és hát rengeteg tüntetésen vettem részt az elmúlt években. Őszintén szóval én ennyi embert még nem láttam egybe. És hát a benyomásom az, látva a jelmezeket, a feliratokat, a pólókat, nagyon erőteljes a kormány ellenes él a felvonulásnak, tehát ez nem is kérdés, hogy ez tulajdonképpen lehet mondani a legnagyobb ellenzéki tüntetés, vagy hatalmas ellenzéki tüntetés. Ugye a Guardian a címlapján úgy hozza, hogy Budapesten az eddigi valahol volt legnagyobb Pride, ez a mostani. Az egyik kamion mellett, amin a szervezők vannak, haladtam el, és akkor éppen az egyik ilyen központi speaker éppen arról beszélt, hogy ő se látott még ennyi embert Pride-on. Megkérte a tömeget, hogy emelje fel a kezét, aki először van Pride-on, és hát messze a túlnyomó többség fölemelt a kezét. Tehát ez egy áttörés, az egészen biztos, mint a Pride történetében, ez a 30. esemény. Mind azt hiszem, hogy az ellenzéki megnyilvánulások történetében is, hiszen egy nagyon jó hangulatú, nagyon békés, nagyon kellemes, hogy is mondjam, menetelésről van szó, menetről van szó, amiben iszonyú sokan vesznek részt, és nagyon sokat nevetnek az emberek, beszélgetnek és nevetnek.
Akkor az is kiderült, hogy ez nem csak a meleg büszkeség napja, hanem ahogy a Karácsony Gergelyt mondták, hogy a szabadság napja, a megszabadulás napja, vagy ünnepe is, tehát hogy valóban akkor ez azzá vált.
Szerintem ezt nyugodtan lehet mondani, az elfogadás napja, az, hogy sokfélék, sokszínűek vagyunk, különböző módon nyilvánulunk meg, akár közéletileg, szexuálisan, vagy az ízléseink tekintetében, ez nagyon erősen átjön. Nagyon sok idős embert látok, idős párokat, valószínűleg sok külföldi idős párt is látok. Nagyon szépen öltözött emberek, disztingváltan vonulnak a tömeggel, szinte nagyon jókedvűen, szóval ez egy nagyon vegyes társaság, egyáltalán nem lehet homogenizálni, és egyáltalán nem lehet még a szexuális orientációt sem beszorítani, nem mintha baj lenne, mert hiszen a Pride az eredetileg a meleg büszkeség eseménye. Az a nagyon érdekes dolog, hogy a melegek elfogadásának az eszménye, gondolata, vagy vagy gesztusa, vagy alapvető emberi irányultsága, az kiterjed mindenre, mindazokra, amiket a kormány évek óta elfolytani kíván.
Most mi azon morfondírozunk, hogy hogy fog ez a sok ember elférni a műegyetem előtt? Hogy vajon számítottak-e a szervezők ilyen elképesztő nagy tömegre?
Szerintem nem fogunk elférni. Hát én most már a Rudasnak az elején cammogok, és hogyha igaz, amit az előbb láttam, hogy a Erzsébetének a túlsó végén még masszív tömeg érkezik, akkor nem fogunk elférni.
Húha, azért vigyázzatok magatokra. Bojár Iván András volt a segítségünkre most, hogy egy kis helyszíni közvetítést, hangulatot adjunk, és továbbra is ezt fogjuk tenni, munkatársaink kint vannak a helyszínen, a stúdióban pedig Vásárhelyi Mániával, Fodor Tamással és Bolgár Györggyel beszélünk mindarról, ami történik, és János vagyok. Tulajdonképpen hát már szinte mindegy is, hogy mi lesz, már olyan szempontból, hogy beszédek, szövegek a műegyetem előtt, mert hogy ez a maga módján, ha létezik ilyen, akkor ez egy győzelem. Már most. Hát
nehéz túlszárnyalni, most már csak azt lehetne mondani, hogy szabadítsuk ki a börtönből Táncsics Mihályt. Ez van hátra.
Hát ideje lenne. De különben azt gondolom, hogy nem mindegy, ahogy mondtad, hogy most már mindegy, hogy milyen beszédek lesznek. Nem mindegy, mert nagyon érdekes, hogy nem azok a beszélők lesznek, akik általában szoktak lenni a különböző politikai tüntetésen, hanem két olyan, csak ha ezt a két nevet hallottam, ugye, tehát a Hernádi Juditot és a Pogány Juditot, két Judit.
Hogy... Tessék? Még Wolf Katit látom
például. Ja, igen, de most szóval olyan népszerű emberek, akik népszerűbbek, mint az influencerek, szóval bizonyos körökben. Szóval ők azok, akik kitartással vannak azon a helyen, ahol vannak, és végül, és végig ugyanazokat az értékeket vallják, amiket, ami nem jellemző, hogy egyetlen emberek értékeket valljanak, mert állandóan érdekek mentén mozognak, de ők értéket vallanak.
Nem tudom, hogy jó-e a példám. Néhány nappal ezelőtt magyar értelmiségiek egy csoportja, egy aláírásgyűjtést kezdett egy levélhez, amelyben az ukrán népnek mondják azt, hogy Magyarország vagy a magyar nép nem egyenlő Orbán Viktorral és azzal az ukrán ellenességgel, amit ő művel, és ugye ezt aláírták, jó, szóval már te is benne voltál, ugye?
Igen, én is.
Tamás is. Hát ilyenek a mi barátaink. És itt valamelyik reggel beszéltem Stark Tamással, aki szintén az aláírók között volt, és közben néztem, ahol az a hangon alá lehet írni, és így pörgött a számláló, hogy hányan csatlakoztak, ami reggel 7 óra 18 perckor mondjuk nagyon-nagyon szép dolog. Tehát, hogy tényleg van egy másik Magyarország, minden agymosás, M1-es lázítás és hazugság, és mit tudom én micsoda ellenére, amit persze azért jobb pillanatainkban mi is sejtettünk, vagy tudtunk.
Persze, hát tudtuk, hogy van egy másik Magyarország, azt nem tudtuk pontosan, hogy mennyien vagyunk. Szerintem most gyarapodott a számunk, és ugyanakkor én ugye korábban mindig azt mondtam, amikor valami általam rémesnek vélt dolgot csinált a kormány, mármint a nemzetközi politikában, vagy itthon, és akkor mindig úgy gondoltam, hogy nekem ehhez semmi közöm nincsen, én ezekre soha nem szavaztam, mindent megtettem egész életemben, hogy ne kerüljenek hatalomra, illetve hogy kritizáljam a tevékenységüket, de most ebben az ukrán kérdésben egyszer nem tudom azt mondani, hogy nekem ehhez semmi közöm, és őszintén megmondom, hogy szégyellem magam. Tehát egyszerűen úgy, hát
neked
gondolom,
pont nem kell szégyelned
de,
magadat.
De, mert magyar vagyok, és ezt bár a magyar kormány teszi, de hát igazából azért Magyarországon egy bélyeg, és hát én a legfelháborítóbbnak azt tartom ebben a ukrán, tehát hogy nem az ukrán kormány ellen lázítanak, vagy az ukrán politika ellen, hanem az ukrán nép ellen. És erre nem tudok más mondani, hogy ez nettó náci propaganda. Tehát amikor egy nép ellen úszítanak egy másik népet, amelyik ráadásul a szomszédunkban van, ahol él még körülbelül 100 000 magyar, tehát hogy tényleg olyan szinten szégyenteljes és elfogadhatatlan, és hát nem tudok más mondani, mint hogy számomra is szégyenérzetet okoz, hogy egy ilyen kormány alatt élek, és hogy a magyar társadalom ezt nem csak eltűri, hanem hát sajnos jelentős része támogatja is ezt a politikát.
Na de ilyenkor, mikor látsz egy ilyen tüntetést, tudom, hogy ez most egy másik téma, de hát mégiscsak a szabadságról, vagy az igazságosságról szól, akkor azért árnyaltabb lesz ez a kép.
Hát árnyaltabb lesz, és nagyon drukkolok, hogy söpörje el ezt a náci szellemiségű kormányt a népharag.
Közben ugye a tudósításokból az derül ki, hogy egy olyan, hát mennyi, mondjuk egy tucatnyi nácicska, bár lehet, hogy ezek igazi felnőtt nácik, valami ezit spárta, vagy diszi spárta, ezt nem teljesen értem, feliratot tart maga elé, és egy jelentős rendőr osztag szigeteli le őket, és így a körülöttük lévők így nézegetik, mint
meg olyanok is vannak, hogy LMBTQ pedofília, ezt is feltartják, ezt a feliratot is, egy-két tucatnyian. Láttam, itt Gulyás Marci próbálja meginterjúvolni őket, hallani nem hallottam, hogy miért csinálják, de szerintem a rendőrök gondosan távol tartják a felvonulóktól.
De azért most nem lennék tucatnyi náci,
de ez 100 000 ember. Ez vajon azt jelenti, mert ugye Spártában tudjuk, hogy akiket életképtelennek nyilvánítottak, csecsemőket, azokat ledobálták a hegyről, hogy ez most arra utal, hogy nálunk is el kéne pusztítani azokat, akik valamilyen sérüléssel jönnek a világra, mert hát ez már tényleg szintiszta.
Hát jó, nácik azok nácik, azokkal...
Hát igen, de azért ez egy új fordulat, mert azért ilyet eddig nem nagyon engedtek meg maguknak, hogy a általuk életképtelennek minősített csecsemőket le kell dobni a Tajgetoszból.
Hát ezt most nem tudjuk, hogy ők mire gondoltak.
Hát másra nem nagyon
nem tudjuk,
gondolják.
Hogy az ógörög művetségünk meddig terjed.
Nekem eddig, tehát.
Vannak kétségeim, bár lehet, hogy egy nagyobb klasszikafilológikus csapat is van köztünk. Azt mondja, egy vármegyés ember beszaladt verekedni, rendőrök hozták ki, mindjárt lesz róla videónk is.
Van valami fennforgás, látszik itt, igen, de igen, azért nagyon nem izgulnak a rendőrök, úgyhogy nagy
csak zűr nem lehet. Úgy látom, hogy csak a fotósok izgulnak ebben, igen. A rendőrök azért kevésbé, és várjuk, hogy adtak a fiúk nekünk, a fiúk, lányok újabb jelentést, azt mondja, hogy már az Erzsébet híd még mindig teletömve, Selmeci Jánosék csak a lépésben tudnak még mindig a hídon haladni, miközben már a tömeg eleje a Szabadság tér, tehát a budai oldalon a Szabadság tér.
Műegyetem.
De hogy odaértem, a Szabadság tér, Szabadság híd, bocsánat, Szabadság híd vonalába értek. Tehát így körbe az egészet. Jó, hát ez így
de
szép.
Ugye azon
és bocsánat, gondol... Kemény Dani itt van, lehet, hogy ő tud akkor nekünk újabbakat mondani. Kemény Dániel, hello!
Szervusztok, jó napot kívánok! Hát a legfrissebb az mindenképpen az, hogy a menet eleje most ért el ide a Szentgellért térre. Még nem mondom, hogy a fürdővel egy vonalba, de már nagyon-nagyon közelítenek erre, és itt egy ilyen nagy tömött sorban tulajdonképpen a hegy oldalban várták a Pride-osokat, azok a szélsőséges tüntetők, akik már bejelentették előre is azt, hogy valamit akciózni szeretnének a Pride-ról. Nagy molinókkal álltak ki, de körülbelül 30-an voltak. És ad némi iróniát ennek az esetnek, hogy hát az ő bejelentett tüntetésüket, tehát az ő bejelentett akciójukat fogta tulajdonképpen a rendőrség, tehát hogy előttük egy rendőrsorfa húzódott. Egy néhány perccel ezelőtt az egyik, én legalábbis úgy láttam, az egyik beszakadt az első kamion elé, hirtelen történt ez az egész, szóval odaszaladt a menet elejét kamion elé, és a rendőrök utána körülbelül 15 szedték onnan ki gyorsan, tehát
valószínűleg lehet, hogy elvesztettünk.
Igen, de úgy nagyjából hallottuk.
Egy ekkora tömegben ez nem is csoda.
Igen, hogy elmegy a hang. Jó, Dani, akkor továbbra is várjuk a jelentkezésedet, és szerintem elkészült közben Bacsa Botond kollégánknak is az interjúja. Több nagy nemzetközi szakszervezet és szakszervezeti szövetség is támogatásáról biztosította a Pride-ot, sőt, a képviselőik minden valószínűség szerint ott arra szolgatnak valahol az Erzsébet hídon a tömegbe, a Műegyetem felé. Bacsa Botond velük beszélgetett, most akkor ezt az interjúnkat hallgassák meg.
Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
A Budapest Pride egyértelműen kinőtte eredeti kereteit, és egy magyar demokrácia és szabadság melletti kiállása fejlődött amellett, hogy természetesen a meleg kisebbség büszkeségét is ünnepli. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy több európai szakszervezeti szövetség képviselője is Budapestre látogatott, hogy együtt vonuljanak a tömeggel. Mielőtt a Városház térre indultak volna, a Klubrádiónak is nyilatkoztak arról, hogyan látják a mai esemény jelentőségét. Az Európai Közszolgálati Szakszervezettől Adam Rogalevski, az egészségügyi és szociális szolgáltatások szakpolitikai referense válaszolt a kérdéseinkre.
Azért vagyunk itt, mert a közszolgálati szakszervezeteknek nagyon fontos, hogy támogassák az emberi jogokat és az egyenlőséget, valamint a melegek, leszbikusok, biszexuálisok, interszexuálisok különböző jogait is. Nagyon fontos azt is elmondani, hogy ez az emberi jogokról szól. Továbbá, ha te a kisebbségeket és a védteleneket támadod, akkor a szakszervezeteket is támadod. Ezért fontos, hogy itt vagyunk. Hogy megmutassuk, támogatjuk a melegek és leszbikusok jogait és az alapvető emberi jogokat.
Az Európai Szakszervezeti Szövetségtől Tea Járc és Giulio Romani konfederációs titkárok nyilatkoztak.
Azért jöttünk, hogy az LMBTQ közösségekkel szolidaritást vállaljunk, és hogy kiálljunk a Pride betiltása ellen. Az LMBTQ jogok emberi jogok, a mi dolgozóink jogai is. A szakszervezetek kiállnak a diszkrimináció ellen, viszont kiállnak amellett, hogy lehessen békében gyülekezni és demonstrálni. Ma együtt vonulunk azokkal, akik ugyanebben hisznek, és azért is, hogy megmutassuk, hogy a magyar kormány elfogadhatatlan dolgot tett azzal, hogy betiltotta a Pride-ot.
Az európai szakszervezetek azért vannak itt, hogy megmutassák, kiállnak a lakosság mellett is. A magyar demokrácia helyzetéről is kérdeztem őket, amiről mind hasonló véleményen voltak.
Well, what we see is the government taking more and more control. It's becoming very authoritarian regime.
Azt látjuk, hogy a kormány egyre jobban kontroll alá vesz minket, egyre autoriterebbé válik. Nem tisztelik az emberi jogokat. Aggódunk a média helyzete miatt is. Úgy tudjuk, hogy van egy új törvénytervezet, amely listákat készítene, amire akár szakszervezetek is felkerülhetnek, és ez szerintünk egyáltalán nem illik bele az európai értékekbe és törvényekbe.
And this is something that it's not in line with the European values, it's not in line with the European rule of law.
I think it's really putting questions now because of course.
Nagyon fontos kérdés ez most, mert természetesen itt is demokratikus választások vannak. De hogy is mondjam, nem lehet valódi demokratikus választásokat tartani ott, ahol a médiát egy politikai párt uralja. Ezt fontos kimondani. Természetesen a választások meg lesznek tartva, de ha a valódi véleménynyilvánítás nem lesz lehetséges, mert a médiát leuralja a kormány, akkor az azt mutatja, hogy Magyarországon veszélyben van a demokrácia.
A magyar kormány is tevékeny része annak a nagyon is riasztó változásnak, ami elindult az Európai Unió demokráciáiban. Szerintünk ez nagyon veszélyes.
We are very worried for this.
Arról is érdekelt a véleményük, hogy szerintük fel kell lépnie a szakszervezeteknek, ha további jogkorlátozásokat látnak.
Már meg is történik a korlátozás. Ezért vagyunk itt. Nem csak azért jöttünk ide, mert a Pride-ot betiltották, és mi kiállunk a melegek jogai mellett, hanem azért is, hogy kiálljunk a gyülekezési jog szabadsága mellett is. Hisszük, hogy mindenkinek joga van kiállni és demonstrálni. Nagyon aggaszt minket a Pride betiltása, és a gyülekezési jog azon része, ami az arcfelismerő kamerákról szól. Ez teljes mértékben ellentmond az alapvető emberi jogoknak, ami később akár a szakszervezetek megtámadásához is vezethet.
Yeah, already in Hungary we see the trade unions standing up and protesting.
Azt látjuk, hogy a kormány egyre jobban kontroll alá vesz minket, egyre autoriterebbé válik. Nem tisztelik az emberi jogokat. Aggódunk a média helyzete miatt is. Úgy tudjuk, hogy van egy új törvénytervezet, amely listákat készítene, amire akár szakszervezetek is felkerülhetnek, és ez szerintünk egyáltalán nem illik bele az európai értékekbe és törvényekbe. It's very brave
to come out on the street and march. Adam Rogalevskivel arról is beszélgettünk, féle attól, hogy bármilyen atrocitás érni a felvonulókat.
Nem félek, mert Lengyelországból jövök. 2005-ben és 2004-ben nálunk is betiltották a Pride-ot, de rengetegen támogattak akkor minket otthonról és külföldről is. Varsó polgármestere ellenezte a dolgot, de a kormány kiállt mellette. Ott pont fordítva volt, mint itt. Szerintem nem lesz semmi gond. Fontos, hogy nemzetközi szolidaritás van az ügy mellett, és az is nagyon fontos, hogy a szakszervezetek is itt vannak.
Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Bacsa Botond kollégánk interjúját hallgatták, és kollégáink pedig azt mondják, hogy a Deák és az Astoria között vagyunk még, de ez az út, ez a harmada körülbelül a tömegnek, ha jól értem. Tehát, hogy még az egy harmada, ha jól értem Guzsik Attib üzenetét, akkor az utolsó harmadnál vagyok a Deák és az Astoria között. És ugye Tamás az előbb aszlatolgattad attól, hogy ilyen soká érnek át, ez nagyon sok embert jelent.
Hát igen, mert 4 órára hirdették meg, hogy körülbelül akkorra érnek oda a műegyetemre, most lassan 5 óra lesz, tehát az azt jelenti, hogy egy harmadával több a számítottnál, ugye a tömeg, a pessimistán számítottnál.
És hát, bocsánat, csak Kemény Dani újra itt van, hát ha most jobban fogjuk hallani, hello!
Szervusztok, jó napot kívánok! Kicsit kiebb jöttem, remélem, hogy most jobban hallottok engem. Szóval nem tudom, hogy meddig hallottátok az előző bejelentkezést, de tulajdonképpen az történt, hogy volt itt a ideérkező szélsőséges tüntetőkkel némi összetűzés a Szabadsághíd lábánál, és hát ezen már túlhaladtak a tüntetők, illetve túlhaladt mostanra az első kamion is, ami tulajdonképpen a menet elején van. Én itt hallottam a tömegben olyanokat, hogy a Astoria és a Deák Ferenc tér környékén van még valahol a menet vége, a menet legeleje pedig most fordul rá, de tényleg ezekben a másodpercekben a múzeum, illetve nem múzeum, műegyetem rakpartra, és itt már látszik, hogy készültek a szervezők. Én most a színpad felé sétálok, és hát 3 sorban vannak leszfalak elhelyezve a híthoz, a Rákóczi híthoz közel pedig, illetve bocsánat, Petőfi híthoz közel pedig egy színpad van felállítva, és hát az érdekes kérdés majd, hogy ide hogy fog beférni ennyi tüntető, ez szerintem most még megmondhatatlan, annál is inkább, mert már a színpad előtt is állnak emberek, tehát vannak sokan, akik kifejezetten ide érkeztek, mondhatni, hogy a színpad előtti rész innen a Szent Gellért tértől nézve gyakorlatilag tele van, és hogyha magam mögé nézek, akkor azt látom, hogy most ér ide annak a menetnek az eleje, aminek a vége még mindig a Deák Ferenc teret hagyta, legalábbis az Astoria környékén jár, szóval, hogy fog ide ennyi ember beférni, az nagyon jó kérdés, hogyha elnézek a távolba pedig az Erzsébet hídra, ahonnan, vagy ahol mi is átjöttünk, akkor az látszik, hogy még mindig tömött sorokban jönnek ott az emberek, szóval egyelőre megbecsülni sem merném, hogy mennyien vannak, de az biztos, hogy nagyon sokan.
Igen, mi is itt ezt latolgattuk, hogy fognak elférni ott a műegyetem rakparton, ami persze elég széles, de hát ugye van benne ott egy korlát, van egy metróállomás, azt egyébként már rég bejelentették, hogy a metró nem állott meg, nyilván furcsán is venné ott ki magát, hát mondjuk hosszában azért elég sok hely van.
Bocsánat, a metró megállója, az látszik, hogy teljesen el is van kordonozva, tehát leeresztették ezt az állomást, lezáró kordont, senki nem mehet le, senki nem jöhet föl, itt a közlekedés, mondom, sem kell a környéke, hogy teljesen meg van állítva, ami még a szembetűnő továbbra is az, hogy rendőrt továbbra sem nagyon látni itt a környéken, tényleg elvétve vannak a tömegben, és azért mondjuk biztosított rendezvényeknél ez sokkal kevésbé szokott így lenni, és hát tulajdonképpen azt megbecsülni, hogy fognak ide elférni, én első körben azt mondanám, hogy valószínűleg ide a műegyetem rakparti részre sehogy, hisz hogyha azt nézzük, hogy a Szabadság híd utántól, illetve a Szabadság híd előttől gyakorlatilag az Erzsébet térig, vagy az Erzsébet hídig bőven
ér a sor, és még az Erzsébet hídon is állnak emberek, és amögött is bőven 100 métereken át, akkor sejthető az, hogy erre a kis szakaszra, itt a két híd közé a rakparti részre, hát nagyon tömök sorokban sem fognak eltérni.
És hogy mekkora az érdeklődés, az is mutatja, hogy hát azért több kollégánk, más portálok is közvetítik ezt a felvonulást, ezt a büszkeségnapi felvonulást, de például a rádió közül, az online rádió közül ebben a pillanatban a Klubrádió a leghallgatottabb. Csak úgy mondom.
Annyit szeretnék még, bocsánat, hozzátenni, megerősíteni téged is, János, hogy én szerintem még ennyi nemzetközi stábot tüntetésen nem láttam, illetve most tartsátok egy picit a vonat, kérlek, mert Karácsony Gergely ebben a pillanatban érkezik, megpróbálok oda menni hozzá feltenni.
Persze, próbálj, hajrá, Geri.
A Klubrádiónak teljesen érőben vagyok, egy kérdés, egyetlen egy kérdés. Akkor interjú majd később lesz, nem lehet a főpolgármesterhez oda menni minden esetre, viszont menet elején jön, úgyhogy a menet elején hivatalosan is megérkezett ide a színpad előtti részre.
Köszönjük szépen Kemény Dajnak a tudósítást, mindenképpen kapcsolunk még, most mi mindjárt híreket mondunk, Vásárhelyi Mária, Fodor Tamás, Bolgár György van itt a stúdióba. Na, ti mit gondoltok, mit éreztek, Mária?
Azon gondolkodtam, hogy az eredetileg ugye a meleg büszkeség napja, de most már úgy gondolom, hogy ez a magyar demokraták büszkeség napja, és hát annak is külön nagyon örülhetünk, hogy ilyen rengeteg, tehát hogy a nemzetközi sajtó, a világ sajtó ilyen nagy számban képviselteti magát, mert ugye azért Magyarországról az elmúlt időszakban csak negatív hírek érték el a nyugati sajtót, meg a világ sajtót, és most egy kicsit azért javíthatunk ezen a képen, mert ez annyira meggyőző nem csak a tömeg nagysága, hanem a tömeg hangulata is, hogy azért láthatja a világ is, hogy van egy másik Magyarország.
Igen, és hát az az üzenet itten, hogy Magyarország nem azonos az Orbán klánnal.
Igen, ez azért jó érzés, hogy kiderül a világba, hogy ez most éppen azért, mert ilyen balhét csináltak, itt van tényleg a világ sajtó. Tegnap például néztem, amiről már beszéltünk, a Karácsony Gergely nemzetközi sajtótájékoztatóját, hát ott is az újságírók egy jelentős része, nem tudom mekkora része, de komolyabb külföldi orgánumoktól volt.
Hát most akkor mondhatjuk azt, hogy Orbán Viktor megcsinálta.
Így van,
Magyarország
köszönjük.
A világ figyelmének középpontjában. Szerintem mindig erre vágyott. Most speciál éppen nem ő van a jó fiú szerepében, de hát Istenem, áldozatokat is kell vállalni.
Igen. Akkor mindjárt Horváth Ádám elmondja a híreket, amelyben összefoglaljuk mindazt, amit tudni kell a budapesti büszkeség napjáról, angolul Pride-ról, ahol úgy tűnik, hogy minden idők legnagyobb tömege vonul fel. Hát Budapest Pride-ban biztos, hogy a legnagyobb tömeg. Azt itt latolgattuk, hogy mostanában láttunk-e ekkora tüntetés, de Gyuri is ingatja a fejét. Mária és Tamás is ingatja a fejét, hogyha így közvet ingatja a fejét. Szóval, hogy úgy tűnik, hogy rengeteg ember van. A tömeg eleje most ér oda a Műegyetem előtti színpadhoz, de még az Erzsébet híd még mindig tömve van, tehát színültig tele van az Erzsébet híd. Nem is lehet látni, talán még a Deák, vagy az Asztúriánál van a tömeg vége, úgyhogy mi most már azon aggódunk, hogy fog elférni ez a nagyon-nagyon-nagyon sok ember. Szóval ez itt a hetes stúdió különkiadása, most híreket mondunk, és a hírek után folytatjuk a közvetítést a budapesti büszkeség napjáról itt a Klubrádióban, a hetes stúdióban.
Hetes stúdió. Maradjanak halló távolságon belül.